A nap vendége továbbra is Lőrincz hadnagy Tibor, a Virc operatív vezetője, és Tibor, hogyha már említetted azt, hogy egy belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat az, akivel dolgoztok együtt, beszéljünk arról, hogy mennyire erős a belga tőke jelenléte ma a magyar piacon.
Ma a magyar piacon a 8. legerősebb a belga tőkének a jelenléte. Mi, amikor megismerkedtünk a belgákkal, egy nagyon-nagyon korrekt csapattal ismerkedtünk meg, és talán ez az oka, hogy több mint egy évtizede dolgozunk velük, és a mai napig is egy abszolút bizalmi viszony van közöttünk. Sokféleképpen lehet gondolni a belgákra, viszont amikor az üzlet szempontjából, és nyilván a belga tőkére is sokféleképpen lehet gondolni, de amikor az üzlet szempontjából egy win-win helyzetet tudunk fölállítani a cégek között, akkor úgy gondolom, hogy már onnantól kezdve nem a nemzetiségek fognak számítani, hanem az emberek számítanak. Mi egyébként a belga népet egy nagyon fegyelmezett népnek ismertük meg. Úgy gondoljuk, hogy mind a munkakultúrába, mind pedig a tapasztalatukba előttünk járnak. Nagyon sokat tanultunk tőlük az elmúlt időszakba, és én ezért gondolom, hogy a belga tőke az egy nagyon-nagyon egyébként minden más országnak a tőkéje is jót tesz a magyar gazdaságnak, mert meg tudjuk tanulni azokat a dolgokat, hogyha fogékonyak vagyunk erre, amitől ők naggyá lettek. És elvitathatatlan, hogy ők naggyá lettek, és egy nagyon erős országról van szó, nagyon magas GDP-vel, és az Európai Unióban egy meghatározó hang, a belga hang. Ezeket mi több mint egy évtizedet tanuljuk, és úgy gondoljuk, hogy ahol most tartunk, az azért is van, mert ők jelen vannak ezekben a fejlesztésekben.
Igen, hát úgy tudom, hogy Magyarországon a harmadik beruházásuk valósul meg, de hát Európa nagy részén jelen vannak.
Igen, maga a Virc Group az 7 országban van jelen. Nem Magyarországon ruháznak be a legtöbbet, hanem Olaszországba és Belgiumba. Viszont népesség arányban Magyarország vezet ilyen szempontból, és hát vizsgáljuk így nyilván. Ennek oka az, hogy az elmúlt évtizedben Magyarország nagyon sok lehetőséget kapott az ipari fejlesztés vonalán, és ezt igyekeztünk a lehető legmagasabb színvonalon kihasználni.
Na most eddig csak vecsésről, vagy a vecsési beruházásról beszélgettünk, de ott van Alsó-Némedi, Bag, valamint amiről már szót ejtettünk, Debrecen is. De akkor először nézzük akkor a budapesti lokációt, vagy a Budapest környéki területeket.
Igen, azt fontos megemlíteni, hogy mi a kezdet-kezdetén nem a nagy csarnokokkal, ezekkel az úgynevezett big boxokkal kezdtük, nagy logisztikai csarnokokkal a fejlesztésünket. Először kis csarnokokat építettünk, ezt nagy tartsánk tettük, ez egy következő név, ami most elhangzik. Ezeket a KKV szektornak építettük föl kis belmagassággal és gyakorlatilag eladási célzattal. Ezeket a kis csarnokokat később Alsó-Némedire, Bagra és egyébként magára a Vecsésen jelenlévő 66 hektáros ipari területünkre is elkezdtük fölépíteni. Ezek annyira jól sikerültek és annyira magas támogatást nyújtottak a hazai KKV szektornak, hogy ezeket az ismereteket beépítve kezdtünk nagyobb csarnokokba. Azt kell tudni, hogy nyilván a Virc Group az több mint 1,5 millió négyzetméter fejlesztésen van túl, tehát ő ezeket a nagy csarnokoknak a brandjét azt hoztam a Magyarországra, a VLP csarnokok az abszolút az ő iránya Magyarországon.
Ehhez képest a kisebb csarnokok a Raktárad néven futnak?
Igen, igen. Az egy teljesen hazai találmány, hogyha lehet így nevezni, ugye ezek olyan ipari társasházak, amik 4-5000 négyzetméterbe épülnek meg, de utána akár 200-300 négyzetméteres csarnokot lehet belőle vásárolni, és ez már egy olyan volumen egy kis hazai KKV szektornak, ami egyik oldalról elérhetővé teszi anyagilag, bankhitel tud hozzá és finanszírozást tud hozzá bevonni, és mellette a másik oldalról pedig egy olyan fejlesztőtől kapja, aki ugyanúgy a multicégeknek is fejleszt, így azzal a szemlélettel fogja neki ezeket a csarnokokat megfejleszteni. Mi így gyúrjuk össze ezt a két fejlesztést.
Na most ami miatt ez érdekes, és akkor egy pillanatra még a KKV szektornál maradnánk, hogy ezeket a fejlesztéseket úgy valósítottátok meg, hogy nem volt feltétlenül mindenhol konkrét megrendelés állományotok. Mekkora kockázatot vállaltatok?
Igen, gyakorlatilag a kis csarnokokat a 100%-ban spekulatív módon kezdjük el fejleszteni. Tehát nem vásárol tőlünk, nem ír alá senki semmilyen szerződést, mi kinézünk egy 4 hektáros, 5 hektáros területet, megtervezünk 20-25 ezer négyzetméter ilyen csarnokot rá, tehát ezek se kis léptékben működnek, és egyenként elkezdjük építeni ezeket a csarnokokat, és amikor az egyiknek a felét eladtuk, akkor szépen építjük a következőket. Ez nyilván marketing kérdés, hogy tudjuk edukálni azokat a cégeket, akik eddig csak bérbe vettek, hogy érdemes vásárolniuk, mert kevesebb olyan tőke fog a cégükből kimenni, ami csak bérletre allokálnak, és igazából így elindulva Nagy Tarcsán tudtuk ezt a agglomeráció több pontjába is letenni. Hozzájárult ehhez az is, hogy Budapestről elkezdtek kiköltözködni a cégek. Hiszen a lakossági térnyerés az elsősorban Budapesten, vagy akár az agglomerációba is, magába a településeken volt. Ezek a csarnokok, amiket mi fejlesztünk, ezek pedig elszeparálva a lakosságtól, az M0-ás mellett ipari területeken valósulnak meg.
És nekem megütötte a fülemet az a félmondat, amiben ipari közösséget teremtő társasházakról beszéltél. Hogyan képzeljük el ezeket?
Ezeket ugyanúgy kell elképzelni, mint a lakóházakat, vagy a lakótömböket, ahol emberek együtt élnek, emiatt kevesebb rezsiköltségük lesz, emiatt kevesebb lesz a lakásukra fordított energia, mert nagyon sokan, valljuk be őszintén, mikor a munkahelyről hazaérkezünk, kevés energiánk marad a saját lakásunkra, házunkra, így nem sajnáljuk, hogyha a kertünk nem több száz négyzetméteres. Körülbelül ezeket az ipari társasházakat is hasonlóan kell elképzelni azoknak a cégeknek, akiknek nem első számban fontos a külső terület, viszont szeretnének kis rezsivel saját csarnokot működtetni. Azok jönnek hozzánk, vásárolnak tőlünk csarnokokat, és ezzel gyakorlatilag egy következő fejlesztési lépés tudnak akár évekkel hamarabb megtenni.
Tapasztalatotok szerint mennyire képviselnek változatos iparágakat a betelepülő vállalkozások?
Itt nagyon változatosan jönnek, kb. 60% a logisztika, legalább 30% a kis összeszerelő üzem, és kb. 10% az, amelyik valamilyen szolgáltatást nyújtó irodát rendez be, tehát vannak a csarnokaink között, amit egy-egybe irodának rendeznek át a cégek. És hát valljuk be őszintén, ha négyzetméter árba nézzük, akkor ilyen olcsó iroda négyzetméter nincs ma a piacon, tehát ez is egy nagyon-nagyon releváns fejlesztési lehetősége ennek a terméknek.
Beszéltünk az Alsó-Némediben tervezett beruházásokról. Mennyire fontos ez esetben a környezethez, illetve a tájhoz való illeszkedés?
Alsó-Némedi az a példánk, aminél a legnagyobb fejfájást okozta, hogy alapvetően, amikor ipari területnek kijelölte az önkormányzat ezt az 5 hektárt is, amit befejlesztettünk, az eredeti tulajdonosa az befásította ezt a területet, méghozzá olyan kis szigetszerűen fásította be, hogy középre intézményeket szeretett volna tenni, de később iparterület lett. Mi ezt kihasználva valósítottuk meg a legzöldebb beruházásunkat. A fáknak a nagy részét sikerült megtartanunk, a csarnokainkat beillesztettük a fás területek közé. Igaz, hogy nagyon sok beépíthetőséget vesztettünk, tehát kb. 5-10%-kal kisebb mennyiségű csarnokot tudtunk így beépíteni, viszont ma ipari beruházások úgy, hogy 30 éves fák vannak mellettünk, szerintem az országban nincs még egy ilyen vadonatúj csarnok, és ezt meg tudtuk ott valósítani. Ennek már örülünk, hogy olyan gazdái lehettünk ennek a területnek, ami egy nagyon-nagyon előremutató felfogás, és ezek mellett nyilván a csarnokokat úgy terveztük, hogy szolárpaneleket lehessen rátenni, gázt egyikbe se vezettünk be, mindenhol egy olyan szigetelést kapott a csarnok, hogy alapvetően a csarnokokat magukat nem is fűtik, tehát nem kell energiát erre szánniuk, csak az irodákat fűtik, de az irodáknak a szigetelése is egy nagyon magas elvárások szerint épült ki. Úgyhogy abszolút hozza azt a standardet, amit mi elvárunk egy társasháznál, hogy kis energiából tudjunk ott élni. És ez egy ipari csarnoknál egy teljesen új elgondolás ma a piacon, hiszen ha megsporolunk energiát egy régi 20-30-50 éve épült csarnokhoz képest, az összességében a környezetünkben marad.
Említetted, hogy nem feltétlenül csak raktárépületekről, hanem irodákról, illetve esetleg akár műhelyekről, tehát nagyon sok mindenre kell gondolni, amikor fejlesztetek. Mennyire szempont egy logisztikai központ tervezésénél és kivitelezésénél az, hogy ilyen jellegű egyedi igényeket rugalmasan ki lehessen szolgálni?
Amikor egy logisztikai csarnokot megtervezünk, akkor a legrugalmasabban kell megtervezzük, hiszen a tervezés pillanatában teljesen vakon vagyunk, spekulatív módon kezdjük el megtervezni. El kell képzeljük, hogy oda bármilyen árut be kell tudjon tenni a bérlőnk, és akár kisebb összeszerelő üzemet is tudjon működtetni ott, akár energiába, és minden más tervezési lépésben erre kell a tervnek készülnie. Ezen kívül A Magna pont egy ilyen nagyobb kihívás volt, ahol egy logisztikai csarnoktól egészen egy gyárig el kellett jutnunk.
Itt Vecsésről beszélünk.
De egy jó példája annak, hogy az, amit mi csinálunk, abban ilyen fokú rugalmasság van. És hát nem titok, hogy nyilván amikor kiválasztottak bennünket, hogy nálunk valósítanák meg, akkor az időszempont volt az egyik legfontosabb szempont. És mivel, hogy nekünk már készépítési engedélyünk volt, amit csak módosítani kellett, és azonnal hozzá tudtunk kezdeni az építkezéshez, így legalább fél év, egy évet tudott megtakarítani ez a gyárépület a logisztikai csarnokból. Tehát a lehető legmaximálisabb rugalmassággal tervezünk.
Na most itt okos csarnokokról beszélünk, viszont felmerül a kérdés, hogy mennyire jelentheti egy okos csarnok felépítése azt, hogy az emberi munkaerőre alig vagy esetleg hosszabb távon egyáltalán ne legyen szükség.
Ezeknél a csarnokoknál nem mi döntjük el, hogy mennyire lesz szükség az élő munkaerőre. A logisztikai csarnokoknál például olyan padlót és olyan síkpontosságot érünk el, amivel robottargoncákat lehet majd fejleszteni ezekbe a logisztikai csarnokokba. Mindenki általában úgy kezdi meg a logisztikáját, hogy élő munkaerővel, de benne kell hagyja a cégébe azt a lehetőséget, hogy ezt tudja majd fejleszteni, hogy akár kevesebb embert kelljen foglalkoztatnia.
Tapasztalatotok szerint egy-egy beruházás egyébként mennyi munkahely teremtését szokta maga után vonni, mert ugye most már van a hátatok mögött több ilyen.
Igen, a nagy logisztikai csarnokoknál körülbelül 10.000 négyzetméterre sima logisztikánál 30-40 embert szoktak alkalmazni, tehát egyébként is egy nagyon kis létszámú foglalkoztatás van a nagy logisztikai csarnokoknál. A gyártócsarnokoknál látjuk, hogy ez egy sokkal nagyobb szám, tehát ott 10 négyzetméterre négyszer ennyi, körülbelül 100 ember jut, és a KKV-szektoros csarnokoknál ott még ennél is több, tehát ott 10 négyzetméterre körülbelül olyan 150-200 ember, tehát a gyártócsarnoknak is a kétszerese, amennyit foglalkoztatnak. Ilyen módon nekünk a KKV-szektornak gyártott csarnokaink a legfoglalkoztatottabb, vagy a legtöbb foglalkoztatást előidéző csarnokok.
Most már több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeztek a piacon. Mennyire hosszú egy-egy beruházás tervezési és kivitelezési ideje?
Alapvetően ez is kétfelé oszlik. A csarnokainknak a nagy része az körülbelül a tervezőasztaltól a megvalósításig egy év és két hónap, olyan 14 hónap alatt valósul meg. A kisebb csarnokaink ennél azért gyorsabban, egy 8-10 hónap alatt is elkészülnek.
Egy személyesebb, de ide kapcsolódó kérdés. Úgy tudom, hogy azon túl, hogy több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeztek ingatlanfejlesztés és projektmenedzsment területén, te tájgazdálkodási mérnökként szerezted a végzettségedet, diplomádat. Mennyire tudod az agráriumban szerzett tapasztalatodat itt, a jelenlegi munkádban hasznosítani?
Igen, annak idején, amikor elvégeztem az egyetemet, arra gondoltam, hogy a vidéknek a felemelkedésébe fogok részt venni. És mivel, hogy vidéken laktam, ezért az ottani falvaknak és településeknek a gazdaságuknak a növelését tűztem ki zászlomra, elírtam a szakdolgozatomat is. Amikor ehhez a céghez kerültem, és elkezdtem az első ipari területek átminősítését, akkor rájöttem, hogy ugyanazt csinálom, mint amire a diplomámnál készültem. Gyakorlatilag 100%-ban tudom azt hasznosítani, hogy ehhez a végzettséghez nagyon jól kell tudni kommunikálni azokkal a helyi vezetőkkel, azokkal a helyi emberekkel, akiknek van egy szempontjuk, amik alapján ők gondolni fognak ránk, mint gazdasági versenyzőkre. És őnekik van egy adottságuk, az ő településük, az ő környezetük, az egy, ha abból valamikor is kivonunk egy területet, akkor az mindig is ipari terület lesz. Meg kell érteni az ő szempontjaikat, és az alapján kell fejlesztenünk. Ilyen szempontból az agrárium, ami nekem a, ugye mivel ez egy agrárdiploma, egy központi helyen volt a tanulmányaim során, szinte minden egyes tárgyaláson fel tudom használni, hogy értek az agráriumhoz, értem, hogy mit jelent a föld, értem, hogy hogy kell termelni rajta. 25 éves koromig termeltem, tehát földeken dolgoztam, és tudom, mit jelent az, amikor egy földet kivonunk, és ipari területté teszünk, és ez rettentő sokat hozzá segít a gondolkodáshoz, az együtt gondolkodáshoz a településsel és a település vezetőjével.
Jelenleg ugye több mint 250 ezer négyzetméter raktár beruházására van építési engedélyetek. És a fejlesztéseitek, ahogy beszéltünk róla, egyrészt ugye az M0-ás keleti déli szektorában, valamint Debrecen térségében vannak. Milyen terveitek vannak a következő évekre? Ezt már lehet így látni?
Igen. Szeretnénk teljes mértékben lekövetni azt a fajta gazdasági fejlődést, amire Magyarország készül. Debrecen az továbbra is a fókuszunk lesz Budapest után.
Itt a BMW gyár kapcsán, illetve az azt kiszolgáló vállalkozásokra gondolunk.
Egyértelműen igen, és ráadásul ugye a belga oldalról a BMW-vel kifejezetten jó kapcsolatokat ápolnak az ottani tulajdonosaink, viszont látjuk azt, hogy Szeged is egy nagyon komoly fejlesztés nem is küszöbén van, hanem belekezdett már ebbe a fejlesztésbe. Úgyhogy a mi fókuszunk az abszolút átterülődik Szegedre, és ott is meg szeretnénk valósítani azt és azzal a szemlélettel, amit Debrecenbe.
És hát onnan indultunk a beszélgetésünk elején, hogy a logisztikára alapvetően egy indikátoriparákként lehet tekinteni, ahol leghamarabb jelennek meg a változások. Láthattuk ezt a COVID esetében is, és azt is láthatjuk, hogy a spekulatív ingatlan beruházások, ahogy említetted, teljesen visszaestek, mondjuk a 2023-as évben az azt megelőző időszakot tekintve. De mit láttok, és ugye ez nem csak Magyarországra, hanem a régióra, vagy a régió nagy részére is igaz volt, milyen szintű fellendülésre számítotok, vagy számítasz a 2025-ös évben?
Hát ezt most nagyon nehéz megmondani. Az amerikai elnökválasztás is itt van mögöttünk. Az a gazdaságpolitika, amit a kormány beindít, és nagyon sok függ attól, hogy a kormány mit fog támogatni, főleg KKV-szektor oldaláról van nekünk ebben jelentőségünk. A nagyobb fejlesztéseknél úgy gondolom, hogy a piac szabja a trendeket. Ebben nem hiszem, hogy a kormány fog majd élen járni, de úgy látom, hogy az a fajta beruházás, ami ma megindult Magyarországon, és az, amit ez vonz magával, az egy nagyon markáns növekedési pályára fogja állítani az országot. Így gyakorlatilag erre készülünk, hogy ennek a kiszolgálásába minél jobban részt vegyünk, de a következő évekre én az autóiparhoz kötődő gyártást, azt egy nagyon, nagyon markáns változás előtt látom. És talán a robbanómotoros gépjárműveknek a gyártása az csökkenni fog, viszont ezt tudja kompenzálni az elektromos járművek gyártása. Hogy ezt ma Magyarország az, aki Európába a leginkább a zászlajára tűzte, ez mekkora piaci előnyt fog adni nekünk, ez én ma úgy látom, hogy az európai átlag fölött lesz jó valami növekedésünk, és mi erre készülünk, tehát a fejlesztéseinket is így készítjük elő. Tehát a mi oldalunkról az eddig látott legtöbb területpozíciót szeretnénk megszerezni, mert készen kell állnunk erre a robbanásra, és benne van ez ma a magyar gazdaságban.
Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Lőrinc Hadnagy Tibor, a Virz operatív vezetője volt ma a nap vendége.